Krisztus szeretetében meggyökerezve és megalapozva, ez az igehirdetés sorozatunknak a címe, amelynek ma már az 5. alkalmán vagyunk együtt. A mai napon azon fogunk együtt gondolkodni, és az igét követve együtt haladni, azt keressük és azt járjuk körül, hogy mi az, ami motiválja a cselekedeteinket. Mi az, ami motiválja a szolgálatunkat? Mi az, ami motivál bennünket arra nézve, hogy Istent kövessük, hogy Istent keressük? A vallásos gondolkodás szerint a félelem. Azért követem és azért teszem, hogy Isten szeressen és elfogadjon félelemből. Az evangéliumi gondolkodás szerint pedig hálából. Hálából követem Jézus Krisztus, hálából szolgálok neki, hálából élem a keresztény életemet. Nagyon fontos, hogy azért indultunk el ezen az igehirdetés sorozaton, hogy újra és újra az evangélium ereje átjárja a szívünket. Hogy az evangélium ereje újra és újra megerősítse, átmossa a szívünket. Ezért a mai igehirdetésem címe az, hogy mi van a szívekben. Az ige, ami alapján hirdetem Isten igéjét, Máté evangéliumának a 12. fejezetében van megírva, a 22-től a 37. versig. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. És egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöt, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Mi van a szívekben? A Biblia tanít a szívről. Amellett, hogy állítja, és tudjuk is, hogy a szív egy létfontosságú szerv, nagyon sok mindent mond el a Biblia a szívről, hogy mi van benne. Természetesen ott van az is, hogy az gyöngeséggel reagál, hogyha táplálék hiánya van. De emellett nagyon sok minden. Figyeljétek! Azt mondja a Biblia a szívről, hogy felvidulhat, elszomorodhat, felháborodik, bátor, gyáva, félénk, irigykedik, bízik. Innen indul az áldozatkészség. Ott van a székhelye a gyűlöletnek, meg tud rettenni, elalél, megtörik. Székhelye a kívánságoknak, a jó és a rossz kívánságoknak. Ott van benne az álnokság, a hitetlen gonoszság, a tévejgésre való hajlam, a megkeményedés, a megkövéredés, ami azt jelenti, hogy nem fogadja be Isten szavát. Ott van benne, hogy tud tervezni, hogy tud gondolkodni, a szívben forgatja a gondolatokat, így ír róla az íge. De ott van az is, hogy a szív tiszta lehet, őszinte lehet Isten iránt. Haragudhat a szív, fájhat a szív, és imádhat a szív, imádhatja Istent. Mi van a szívünkben? Mi van most a szívünkben? Hogy vagyunk itt? Mit hoztunk magunkkal? Jézus Krisztus azt mondja, mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Most felsoroltam, de összefoglalva a Biblia tanítása alapján a szív, amellett, hogy életfontosságú szerv, az érzelem, az értelem és az akarat központja. Tehát az egész ember. A példabeszédek így fogalmazza meg, minden féltve őrző dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Jézus pedig ezt egy szép képpel, egy érthető képpel magyarázza. Azt mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Ki akar rossz gyümölcsöt teremni? Azt gondolom, hogy egyetértünk abban is, hogy jó fák szeretnénk lenni, jó gyümölcsöt szeretnénk teremni. Ehhez a kulcs a gyökér. Tud-e ebből életerőt meríteni a fa, vagy sem? Tud-e azért élni, amire teremtetett, hogy jó gyümölcsöt teremjen? Olyan gyümölcsöt, ami zamatos, illatos, kívánatos mások számára, nem pedig olyan, ami ehetetlen. Ezért létkérdés, hogy Krisztusban gyökerezik-e az életünk. A szívünkben, ami a fának a gyökér, a számunkra a szív. Hogy Krisztus-e az Úr a szívünkben. Mert ha igen, akkor tudunk jó gyümölcsöt teremni. Nézzük meg, hogy mi van a történetben szereplő betegembernek a szívében először, aztán mi van a farizeusok szívében, és végül pedig, hogyan lehet a szívünk telve Krisztussal. Egy olyan történet van előttünk, ahol Jézus Krisztus egy démontól megszállt embert megszabadít. Ezt látja a sokaság, akik ott vannak körülötte, ők elámulnak, és felbuzdul a szívük, hogy szeretnék megtudni, hogy ki az, aki ezt tette. Így kérdezik, csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok pedig ezt, amikor meglátják, akkor elkezdik vádolni Jézust, hogy ő az ördögök fejedelmének segítségével tette ezt a csodát. A kérdés ott és akkor, amikor a történet játszódik, hogy Izrael, Isten népe felismeri-e Jézus Krisztusban a megígért messiást. Hogy meglátják-e azt, hogy ami ott történik, a proféták beteljesedése, proféták által megígért proféciák beteljesedése, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak. Felismerik-e azt, hogy aki ott van előttük, ő az, akit az Atya küldött, hogy megváltsa őket, hogy tiszta szívet teremtsen bennük. Meglátják-e azt, hogy amit ott Jézus tesz, az messiási jel? Izrael népe számára nem volt ismeretlen az, hogy Isten jeleket ad. Gondoljunk arra, amikor Egyiptomból a szolgaság házából kihozza Isten az ő népét. Tűzoszló, füstoszló formájában ott van és vezeti ki őket. Gondoljunk a 10 csapásra, mint jelre, a vöröstengeri átkelésre, a pusztai vándorlásra. Mindenhol az segíti a nép életében a jel, hogy merjen hinni Istenbe, hogy merjen kapaszkodni Istenbe. A jel valami teljességre utal. Azt akarja kifejezni és hirdetni a Bibliában, hogy Isten jön, és újakat teremt. Hogy több és nagyobb, amit Isten hoz, mint amit remélhet a nép. És most itt az új szövetségben, amikor Jézus itt fellép, akkor ő nagyobbat akar, mint csupán jelet és csodát tenni és mutatni. Ő azt akarja, hogy Isten népe érzékelje Isten királyságát. Hogy Isten királysága uralma eljött. És ebbe lehet csatlakozni a benne való hit által. Mert Jézus Krisztus maga a legnagyobb jel. Ez számára az emberi élet szenvedése és nyomorúsága mindennél fontosabb. Teljesen átérzi az emberi lét végességét, fájdalmát, kiszolgáltatottságát. Ő az Isten fia, aki azért jött, hogy életük legyen, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Pál apostol így fogalmaz, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És Jézus Krisztus, amit itt tesz ennek az embernek a szívében, az életében, ez előjele annak, hogy a sátán végső lefegyverzésen be fog következni, meg fog történni. Hát amit ott tesz ennek az embernek az életében, ez megint túlmutat, továbbmutat. Mert mi van ennek az embernek a szívében? Pusztító erő van ennek az embernek a szívében. Mit látunk? Milyen az az ember Jézus nélkül és a vele való találkozás után? Beteg ember démon hatása alatt van. Pusztító erő uralja. Egy olyan erő, amely az ember ellen van, amely a személyiségét rombolja. Megfosztja attól, hogy az legyen, akinek Isten teremtette. Hogy jó fa legyen, akinek az élete gyümölcsöző. Ez a pusztító erő szétdobál, lehúz, mint egy örvény. De ami a legfontosabb jele ennek, vagy a legfontosabb, ami erre mutat, hogy itt pusztító erő van, hogy távol tartja ezt az embert Istentől. Ez az ember vak és süket. Nem hall, és nem lát. Nem látja Isten szépségét, irgalmát. Nem képes arra, hogy jó gyümölcsöt teremjen. De Jézus jön. Jézus jön, nem akárhogy jön, a lélek erejével. A Szentlélek erejével jön, és küzd ezért az emberért. Küzd ezért az életért. És mi a hat terület? Ennek a beteg embernek a szíve. Ennek a beteg embernek az élete. Jön azért, hogy ezt az beteg embert megszabadítsa. Jön azért, hogy ő megmutassa az ő hatalmát ennek az embernek az életében. Mert az ő neve az a név, amelyre minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké és föld alattvalóké. És megtörténik a csoda. Ez az ember lát és hall. Ezt olvassuk. Ennek az embernek megnyílik a szeme. Elbírjuk képzelni ezt a jelenetet? Kinyílik a szeme, és meglátja Jézust. Meglátja Jézus Krisztust. Meglátja az ő hatalmát. És átéli és megtapasztalja, hogy a pusztító erő volt a szívében, most pedig hála és öröm. Milyen öröm és hála lehetett, pusztán azért, hogy fizikailag lát, hogy hal. Ha csak ezért már öröm van a szívében, mekkora öröm lehetett ez, hogy látok, hogy hallok. De ha nem csak a fizikai szeme és füle nyílt meg, hanem a szíve is, a szívének a szeme, akkor meglátta, hogy aki ott vele szemben áll, az Isten fia. Mekkora szabadítás ez, hogy meglátja, hogy ő az Isten szentje, aki gyógyít, helyreállít, új életet szán, új életet teremt, akinek számára nincs lehetetlen. Így látja meg ez a beteg ember ott Jézus Krisztust. A második pont, hogy mi van a farizeusok szívében. Amikor meglátják a farizeusok ezt a csodát, akkor meglátják azt, hogy ott egy ember újjá születik. A farizeusok, akiknek az lett volna a feladata, a küldetése, hogy Isten népét, Isten parancsolataitra tanítsák, és segítsék őket abban, hogy Isten felé terelődjön az életük. Mit tesznek ezek a farizeusok? Pont az ellenkezőjét. Elkezdik Jézus hitelét kétségbe vonni. Amit tett, amit szólt. Elkezdik megkérdőjelezni, hiteltelenné tenni, nem tudom jobban megfogalmazni. Mert mi van ezeknek az embereknek a szívében? Pont a farizeusoknak a szívében mi lehetett? Mi van? Változás, a félelem a változástól. Ott van a szívükben a félelem, a rettegés, a szerepvesztéstől, a hatalom és a tekintély elesésétől, a pozíciójuk elvesztésétől. És itt is mit tesz Jézus? Mégis beszél velük. Ők pedig beszélhetnek vele. Párbeszédbe lép velük, tanítja őket, hogy ő megszólítható, hogy ő közeledik hozzájuk, hogy vele párbeszédbe lehet lépni, és úgy közeledik hozzájuk, ahogy nekik arra szükségük van. Én itt irgalmat látok, hogy irgalommal közeledik feléjük. Tudjátok miért? Mert nem legyint rájuk. Nem hagyja ott őket a sötétségben. Félelmeik között. Hanem rámutat arra, ami nincs rendben a szívük állapotára. A 24. versben elhangzott állításukat, miszerint Belzebub az ördögök fejedelmének a segítségével menti meg azt az embert, megcáfolja. Ostobaságnak tartja. Beszél velük. Figyeljetek, ez így, hogy gondoltátok? És nem akár, hogy beszél velük a farizeusokkal, hanem úgy, ahogy ők megértik. Jézus egy közmondásban használt képet hoz, abból indul ki. Ez egy támadhatatlan axióma az akkori kor emberének. Ha egy ország, város vagy ház meghasonlik önmagával, elpusztul. Ha ő Belzebub által űzi ki az ördögöket, tehát ördöggel az ördögöt, a sátán birodalmában megtörténik a meghasonlás, a megosztottság, belső viszály támad. És akkor a birodalomnak vége. Azt mondja Jézus, hát gondolkozzatok, figyeljetek. Hát én nem. Belzebub segítségével gyógyítottam meg, hanem Isten lelkével ezt az embert. A másik kép, amivel szintén beszél hozzájuk. Ha egy erős fegyveres őrzi a házát, hogy lehet másként elrabolni a javait, ha nem úgy, hogy előbb ártalmatlanná tesszük az erős fegyverest? Ha ő kiszabadítja az ördög karmaiból az emberi lelket, az emberi életet, akkor ő legyőzte a gonoszt. És ha ő legyőzte a gonoszt, ez egy messiási jel. És a farizeusoknak ezt tudniuk kellene. Hát ismerik az írásokat, figyeljetek, ez messiási jel, ők ezt értik. Akik nem ismerik az írásokat, azok nem érthetik ezt meg, hogy mi az, hogy messiási jel. De ők érthetik. Figyeljetek, ez az, hogy Isten országa eljött közétek. Jézus a lélek erejével győzelmet arat a démon felett. Talán nem értjük. És talán megbotránkozzuk, hogy milyenek ezek a farizeusok. Ott van velük szemben Jézus, az ő nyelvükön beszél, hogy nem értik Jézus szavait. De mi értjük igazán ezt a képet, hogy miről beszél itt Jézus, amikor az erős, fegyveres képét hozza. Mi értjük, hogy miről van itt szó igazán? Mert ez rólunk is szól. Ez nekünk is szól. Mert mindaddig a bűn és a halál rabszolgái vagyunk. Mondhatom, az erős ember házában vagyunk. Ameddig nem jön az erősebb fegyveres. Jézus Krisztus, aki legyőzi a bűn és a halál hatalmát. Mert Jézus jön, hogy megszabadítson téged és engem is mindannyiunkat a bűn és a halál rabszolgaságából. Az erősebb fegyveres legyőzi az erős fegyverest. Hogyan? Úgy, hogy ő az erősebb fegyveres engedi, hogy keresztre feszítsék. Engedi, hogy végtagjait szögek üssék át. Engedi, hogy ő ott a kereszten, bár hatalma volna leszállni, de ő engedi, hogy ez megtörténjen. Hogy engesztelő áldozat legyen számodra és számomra a bűneink miatt. Hogy ő megnyissa az utat az Atyához, az örökké valóságba. Hogy tudd, hogy ott legyen a szívedben, hogy van számodra örök élet. Hogy nem a halálé az utolsó szó. Jézus engedi, mint erősebb fegyveres, hogy ott a kereszten legyen. Vagy átéli, hogy 3 napig ott van a halálban, azt gondolva, hogy ő a vesztes. De harmadik napon az atya feltámasztja őt, legyőzi a halált, engesztelő áldozat lesz számunkra, és ezáltal kötözi meg az erős fegyverest. Értitek, milyen szép ez? Ez az ő váltság munkája, ez a mi üdvösségünk kulcsa. Ez éle a szívünkben, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte az erős embert. Kijött a sírból, hogy kihozzon téged a fogságból. És hogyha ez van a szívemben, akkor tudok hálából és örömből élni, szolgálni, tenni, Istent keresni és követni. Hogyha elhiszed ezt a győzelmet, ami a kereszten történt, hogy ez érted történt, ha ezt elhiszed, akkor semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Semmi, ha ez ott van a szívedben. De Jézus tovább megy, mert azt mondja, hogy ha ez nincs ott a szívedben, ez a hit, akkor valami mégis közzé és közzéd állhat. Ha nem ismered fel az ő munkáját, az ő váltság munkáját, ha nem ismered fel azt, hogy bűnbocsánatra van szükséged, ha nem ismered fel azt, hogy szükséged van a kereszt győzelmére. És ez volt a farizeusok tragédiája, hogy ők bár értették és olvasták az írásokat, és ők bár valóságosan ismerték Isten erejét, a belső meggyőződésük ellenére azt állították, hogy Jézus az ördög erejével űzi ki az ördögöket. Jó lehet, a szívük mélyén tudták, hogy hazudnak. Isten a Jézus szigorral fellép, egy szörnyű ítéletet mond, aki nincs velem, az ellenem van. Azért mondja ezt, hogy figyeljetek, döntenetek kell. Velem vagytok, mondja Jézus, és az Isten uralmára, az Isten uralmának az oldalára álltok, vagy ellenem. Mert aki vele van, annak van bűnbocsánata, mert egyedül benne van bűnbocsánat. Hozd elé, Jézus elé a bűnös szíved, mert Jézus meg akarja mosni. Bűnbocsánatot akar hirdetni neked. Nézz ő rá is, és nézd a keresztre. És mondd el neki a szívedben, hogy Jézus, én téged választalak. Én veled akarok lenni, a te uralmad alatt akarok élni. És végül a harmadik pont, hogy hogyan lehet telve a szívünk. Mindazáltal, hogy a kereszt titkát és győzelmét a szívünkbe fogadjuk. Jézus Krisztus a szívedben szeretné élni, azt szeretné, ha a szíved vele lenne telve. Ez az ige pontosan ezt mondja itt Jézus, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj, és az cselekszi a kéz, a láb. Mivel van tele a szíved? Ő azt akarja, hogy ő vele legyen tele. Ez egy egyszerű, de egy nagyon mély történés. Félelem, vagy hála és öröm van a szívemben. Mi van a szívedben, és ez attól függ, hogy milyennek látod Jézust. Most ne azt fogalmazd meg, hogy mit tudsz róla, mi az ismereted, hanem hogy milyennek látod őt a szívedben. Olyannak látod őt, aki érzéketlen a szenvedés iránt, aki büntet a rosszal, aki nem elég hatalmas, hogy uralja a történelmet, a történéseket, aki közömbös a gonosszal szemben? Milyen kép él benned Istenről? Persze tudjuk, hogy Isten nem ismerhető meg itt és most, még tükör által teljesen itt és most, még tükör által homályosan látunk. De addig is folyamatosan növekedhetünk az ő ismeretében egész életünkön át. Jézus neve azt jelenti, hogy az Ószövetségben így jövendől Ézsaiás, Immánuel, mi azt jelenti velünk az Isten. Isten most is, itt is. Az ő szeretete megragadható, elérhető. Fontos, hogy helyesen ismerjük Istent. És helyesen Istent az ő igéjéből lehet. Azt mondja a Zsoltáros az első Zsoltárban. Boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. Ne az alapján akard Istent megismerni, és a szívedben ott látni, hogy milyennek mondták, milyennek mondják, hanem amiben az igét, ahogyan az igéből megismered őt. Az igében azt látjuk ma, hogy ő olyan Isten, akinek hatalma van minden felett, aki legyőzte a sátánt. Hogyan lehet szívünk telve Krisztussal? Kész vagy keresni őt? Kész vagy megszólítani őt? Jézus, szabadító Istenem, elhiszem, hogy te a te végtelen hatalmaddal jössz felém, hogy a te békességed lakjon a szívemben. Hogy elkezd el vele beszélgetni. Jézus, mutasd meg, mi van a szívemben a te lelked által. Félelem, rettegés, vagy öröm és hála? Mi van ott a szíved mélyén, ami mozgat, ami motivál? Attól félsz a szíved mélyén, hogy nem tud megszabadítani egy bűntől, hiszen annyiszor kérted már, és újra visszaestél, hogy nem tudja megmenteni a házasságodat. Hiszen annyit imádkoztál már érte, és félsz, hogy újra csalódsz? Mi van a szívedben? Félsz, hogy elvesz valamit? Egy álmot, vagy egy kapcsolatot? Félsz attól, hogy nem is szeret igazán? Hogy ő nem tud megvigasztalni? Hogy még ő sem tudja levenni a gyászruhádat? Attól félsz? Hogy ő nem képes felöltöztetni az ő igazságába, ahol a legnagyobb küzdelmeid és legnagyobb gyengeségeid vannak. Mondd el neki, hogy mi van a szívedben. Önts ki szívedet az Úr előtt. Kihez mehetnél, ha nem hozzá? Ő ismeri a szívedet, és ő szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ő a szíved királya szeretne lenni, hogy az ő királyságából induljon ki az életed, hogy az ő szeretete tápláljon téged, hogy jó gyümölcsöt teremj. Jézus választásra hív, nyisd meg a szívedet előtte. Mi kultúránkban nagyon sok a tisztátalanság. Tudnunk kell, hogy mi az, ami az életre visz, és mi az, ami a halálra visz. Eléd adtam a halált és az életet. Választ azért az életet. Mindenkinek, aki elfogadja Jézus Krisztust, annak életet ad. Az életét adta érted, annyira szeret. A Golgotai kereszt számunkra nem bolondság, hanem életünk forrása. Ebben újuljunk meg, és ebben várjuk, hogy Istenünk megújít bennünket. Hívd az ő lelkét is, és beszélj vele, hogy megmutassa, mennyire szeret téged. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Isten. Úgy vágyik arra a szívünk, hogy imádjon valamit. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten megint megmutattad nekünk, és bebizonyítottad, hogy erre egyedül te vagy méltó. Arra kérünk, hogy válts meg minket. Életünk minden olyan sötét területéből, ahol ez az imádatunk más tárgyat talál. Hát hívjunk be az életünknek minden területébe, ahol még az erős fegyveres azt hiszi, hogy ural. Add, Urunk, hogy ne neki higgyünk, hanem engedjük a te szent lelkednek, hogy munkálkodjon. Hogy megszabadítson. Urunk, az eszünkkel olyan nehéz felfogni azt, hogy igazság az, amiről ma hallottunk. Annyira relatívnak tűnik a bűn. Meg tudjuk magyarázni. A feltámadással sem tudunk sokszor mit kezdeni az eszünkkel. Mégis a szívünk, amiről ma hallottunk tanítást, a lényünknek a középpontja. Érzi és tudja, hogy igazság az, amiről ma szó volt. A szívünk tudja, hogy van bűn, és szenved is miatta. És a szívünk azt is tudja, hogy az, akihez most szólunk, akihez most imádkozunk, az nem maradt a sírban, hanem él. Érzi, hogy ez egy élő beszélgetés, amit most folytatunk. Ezért hálával telik meg a szívünk, Istenünk. Nem félelemből, hanem hálából fogunk felkelni holnap. Nem félelemből, hanem hálából fogunk a te dicsőségedre élni. Adj ehhez erőt, kérünk. Urunk, kérünk gyülekezetünk minden tagjáért, áldj meg minket. Hálásak vagyunk neked ma október 6-án vértanúinkért. Hálásak vagyunk országunkért, Európáért és az egész világért. Hát, hogy hálából tudjunk jelen lenni ebben a világban a te dicsőségedre. Hirdetve a meghalt és feltámadt Jézus Krisztust. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.